Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Sipos Lajos egyetemi tanárral, Prontvaivel beszélget.
Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Sipos Lajos irodalomtörténészt, aki azért látogatott el hozzánk, hogy egy picit az életútjáról beszélgessen, illetve a kedvenc szentírási szakaszát megossza a hallgatóinkkal. Mi volt az az ön életében, hogyha így visszagondol az elmúlt évtizedekre, amire a leginkább büszke, vagy a legjobban megérintette?
Én tanár voltam egész életemben, és vagyok még most is. Tanítottam általános iskolában, a Könyves Kálmán gimnáziumban, főiskolán, az 5-ös során tudományegyetemen, ott töltöttem el a leghosszabb időt, 2008-tól Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Tanítok, most professzor emeritus vagyok, ez az életkoromat jelenti.
És mik voltak azok a hatások, illetve benyomások, amelyek a személyiségét olyanná formálták, amilyen lett?
Ugye ebből kitetszik, hogy én egyrészt végigéltem a második világháborút, és már akkor is éltem, aztán 45-öt, 48-at, 56-ot, 57 utánit, 68-at, 89-et, 90-et, egészen napjainkig. Ez elég viharos időszak volt a történelemből, szívesebben olvastam volna róla, mint megéltem ezt. Ebben minden rossz és minden jó volt. Egy fix dolog volt, hogy édesapám tanár volt, és én nekem ez a mesterség tetszett a legjobban. Úgyhogy általános iskolás koromban már eldöntöttem, hogy tanár leszek, ez is lettem.
Ha minden igaz, akkor elég korán elvesztette a szüleit, és hárman voltak fiú testvérek, és úgy élték az életüket. Ezt hogyan tudták feldolgozni?
1952. decemberében behívott az orvos, azt mondta, hogy te vagy a legidősebb fiú, és apád 2 héten belül meghal. Édesanyám szklerózis multiplex betegségben volt. Testvérem Kornél, aki a Sote egyetemi tanára, most már professzor emeritus ő is, ő akkor 2 évvel fiatalabb volt, a kisebbik testvérem Áron, aki 8 évvel volt fiatalabb, ő filmproducer, egyidéig a Filmproducer Szövetség elnöke volt. Nagyon nehéz volt ez a dolog. Szerencsére 56 után annyira zűrzavaros volt a világ, hogy bizonyos dolgokat, amiket egy jogállamban nem lehetett volna megcsinálni, meg lehetett csinálni mondjuk a mi javunkra is. Tehát minket ugye akkor én 18, testvérem 16, a kicsi 10 volt, szét akartak rakni gyerekvárosokba, és mi azt kértük, hogy kapjuk meg az özvegyi nyugdíjat, és maradjunk együtt. Úgyhogy így folyt az életünk. Mi ketten a nagyjal dolgoztunk, minden létező munkát elvállaltunk, magántanítványt, kőművességi munkát, szenet lapátoltunk, télen havat lapátoltunk, és amint látja, viszonylag jó állapotban vagyok.
Mindezt, amit ebből hozott, hogyan tudja átadni mondjuk a gyermekeinek, vagy a tanítványainak?
Egyrészt nekünk nagyon fontos Farkaslaka. És Erdély, ahol az édesapám születettől 1840-ig tudjuk visszakövetni az ő apám születéséig a család múltját, csak azért, mert akkor leégett a templom, és az anyakönyvek is elégtek. Abban az esetben, hogyha 1916-ban öreg anyám Erdélyben, ugye ezt nem nagymamának mondják, öreg anyám nem a én édesapámat és 2 másik testvérét, hanem 2 idősebb testvérét hozza fel Budapestre, akkor nyilvánvalóan én ott éltem volna le. Úgyhogy amikor Farkaslakára megyek, meg amúgy is folyamatosan arra gondolok, egyrészt tekintettem úgy is, hogy isteni segítséggel tekintettem, úgy is, hogy a véletlenek összjátékával, aki ahogy gondolja, éltem az életemet a mai napig úgy, ahogy az előbb mondtam. Állandóan arra gondolok, hogy véletlenen múlik a dolog, vagy a segítségen. Ez nagyon nagy szerénységre mint. Mindig erre gondolok, amikor farkaslakán vagyok, és valaki jön velem szembe, körülbelül az én korombeli, hogy tulajdonképpen én is lehetnék itt, és ő is lehetne ott. Úgyhogy nagyon szerénynek kell lenni az embernek.
Hogyan tudja erre a szerénységre nevelni, vagy tanítgatni azokat a diákokat, akik körülveszik?
Ugye erre ma már nem nagyon van igény, mert hiszen az egész világ arról szól, hogy neked jogod van ehhez, meg ahhoz. Ez anakronisztikus szemlélet természetesen, én ezzel tisztában vagyok, nem befolyásol a körülöttem lévő világ abban, hogy hogy élek. Ugyanakkor a lelkem legmélyén azt gondolom, hogy mindig lesznek emberek, akiket megérint ez a fajta attitűd, amit én a családomból kaptam, az életemből kaptam, a sorsomból kaptam.
Találkozott már olyan emberrel, akit ez megérintett, és látta, hogy esetleg más irányba kezd el gondolkodni, vagy élni?
Igen, először ugye mindenki csodálkozik rajta, egyáltalán ezen a lehetőségen, hogy az ember a másikra gondoljon, de sokkal több, mint ahogy képzelni az ember. Sokkal több ember, idézőjelben mondom, vevő erre, amit nem én találtam ki, csak én is megpróbálok megvalósítani.
Tud erre egy konkrét példát mondani? Hogy mi volt a legutóbbi ilyen?
Természetesen tudnék, csak most azon gondolkozom, hogy hol sértem meg az emberi jogokat, ami nem illik. Volt nekem egy nagyon kedves mentorom és tanárom, az Irodalomtudományi Intézet igazgatója, Bodnár György, akitől rengeteget tanultam, nagyon sokat beszélgettem, és kialakult egy olyan baráti kör, amihez pályakezdő fiatalok is kapcsolódtak, mivel ezek a fiatalok egyrészt kedvesek, rokonszenvesek, okosak voltak, látták, hogy a tanár úr meg én, akit én élete végéig tanár úrnak szítottam, persze csak 11 évvel volt nálam öregebb, de hát ugye 26 éves komba egy 37 éves ember öreg embernek számított. Hogyan élte le az életét így, függetlenül politikai rendszerektől és világoktól? Azt hiszem, hogy számukra is megerősítő példa volt. Nyilván nem, nélkülünk is ugyanezt csinálták volna.
Visszatérve Farkaslakához, írt egy Tamási Áron monográfiát.
Igen, mégpedig édesapám születésének 100. évfordulójára szerettem volna megírni, 2006-ra, de késtem, úgyhogy 2008-ban jelent meg. Szerettem volna nagyon mélyen megismerni azt a világot, ami Farkaslakát jelenti. A nagyon beteg édesanyám, aki édesapámat 4 évvel később követte, folyamatosan azt szugerálta belénk, hogy a világ legrendesebb emberei a székelyek, azok közül is a székelyudvarhely környékek, de a legeslegrendesebbek a farkaslakiak. Úgyhogy nagyon okos volt, és nagyon bölcs volt. Szerettem volna nagyon mélyen megismerni mindazt, ami a székelységre vonatkozik, úgyhogy 2005-ben lettem kész a könyvvel, addig mindent elolvastam, történelem, nyelvészeti, irodalmi munkákat, Tamás Járónak minden munkáját. Éppen most jelenik meg, talán 1-2 nap késéssel a Helikon kiadónál egy Tamás Járon kötet, önéletrajz, 3 részre tervezett önéletrajz első kötete, aminek a Tamási Hagyatékban megvan a verses változata is, és ez a 2 most először. Mondhatom a címét?
Persze,
Bölcső a hegyek között. Az a címe. A Bölcső és Bagoly című könyvet nem engedték be kiadni az 1949-50-ben, mert nem mutatta elég élesen a falusi osztályharcot. Nem tudom, volt egy Farkaslakán, hát ott ugye egyrészt nincs osztályharc, nem is volt. Másrészt nem mutatta be Tamás Járon, nyugodjék békében, a munkásosztály vezető szerepét. Most ez Farkaslakán elég nehéz lett volna, mert hát ugye mindenki a maga kis 3-4-5-6 volt földjével és erdőbirtokossági részével dolgozott nagyon keményen, és a földminősége nem olyan jó, meg faszenet égetett, meg fuvarozott, úgyhogy osztályharcon ott nem volt lehetőség.
Tamási Járon személyiségéből mi az, ami leginkább megragadta önt?
A hűség. Tamási Járon, amíg élt, gyakorlatilag minden lehetséges pénzét a testvéreinek és az édesanyjának küldte. van utolsó látogatás, akkor egy fénykép, amikor még édesanyja élt, ülnek egymás mellett, a fejkendős néni hallgatja a fiát, a fia pedig nagyon elmélyülten ül mellette. A nagyanyja, tehát Tamás Járon nagyanyja pedig, amikor már híresíró lett, akkor elkezdte magázni Tamás Járont, mire ő megkérdezte, hogy mamó, miért magáz maga engem? Azt mondja, azért, mert maga olyan sokat tanult, azt már nem szabad tegezni. Úgyhogy hála Istennek, más világ.
Babits Mihállyal is sokat foglalkozott az élete során.
Véletlenül kerültem Babits Mihályhoz. Amikor én 1957-ben érettségiztem, akkor az utolsó költő, akit tanultunk, Ady Endre volt, mert az biztos. Azután a következő az nem biztos. Ugyanígy volt a naptárkészítés is. Ugye a naptárok mindig előző év novemberében készülnek. Novemberben még nem volt biztos, hogy október 23-a pirosbetűs ünnep lesz, vagy nem. Úgyhogy ezért több naptárkészítő október 23-át kihagyta a naptárból, és 22-e után 24-e jött. Ez nyomdahiba volt, de hogyha más színnel festik, mint amivel akkor kellett volna, akkor az politikaiba lett volna. Úgyhogy én a gimnáziumban nem olvastam semmit, a könyvtárunk a II. Világháborúban elpusztult. Abban sem volt kötet, a iskolai és a kerületi könyvtárakban Babits nem volt a könyvespolcon, úgyhogy én 1959 óta olvasom Babicsot, míg pedig a testvérem Sipos Kornél magyar tanára Éder Zoltán jó voltából, aki nagy Babits rajongó volt, és az óráin teljesen független attól, hogy ez tananyag vagy nem, tilos vagy nem tilos, nagyon lelkesen tanította. És akkor az ember elképett, hogy Jézus Mária, mi van itt még? És ezzel telt el az életem. Látja, nagyon jó társaságban voltam.
Igen. Babits Mihály személyiségéből mi érintette meg leginkább?
Van egy nagyon érdekes könyvünk, a Kínok és álmok között az a címe, amiben Czeyzel Endre megírta Babits Mihály genetikáját, Gyenes György radiológiai történetét, Szálás Árpád belgyógyászatát, Rímer Zoltán és felesége és kollégája megírta pszichopatográfiáját. Nyilván ez kevés embert érdekel. József Attila azt mondta, aki költő akar lenni, pokolra kell annak menni. Most ezt a poklot vagy a történelem biztosítja, mint Radnótinak, vagy a költőíró személyisége. József Attilánál és Babitsnál a személyiség biztosította. Mind a kettőnek több rendbeli olyan betegsége volt, amelyek ma sem gyógyíthatók. Babits alakjában egyrészt a szenvedés és a szenvedés elviselése volt megragadó számomra, hihetetlenül széles műveltsége. Nagyon érdekes volt a hithez való viszonya. Van egy Ádász kutyám című vers, amiben az Isten és az ember viszonyát, a kutya és a gazdája viszonyaként, ha ezt úgy mondják, tematizálta. Aminek az a lényeg, hogy a kutya nem tisztában a gazda szándékával, az ember nem lehet a vele kapcsolatos isteni szándékkal tisztában, de hogy a kutyának a gazda, úgy az embernek az Isten a menedéke. Ugyanakkor, amikor Kosztolányi haldoklott és meglátogatta, Kosztolányi megkérdezte tőle, hogy van Isten, akkor Babits azt válaszolta neki, hogy Dide, az nem a mi dolgunk. Dide, ez Kosztolányi beceneve volt a barátok közt, és ebben az van, hogy úgy kell élni, hogy van, de hogy van-e, ahhoz nekünk semmi közünk.
Ön mikor élte meg az életében azt, hogy a jó Isten menedékként van jelen az életében?
Nézze, ha most innen visszanézek, akkor ez elég viharos dolog volt, viharos történet volt. Tulajdonképpen valószínűleg a biológia törvényei szerint nekem már rég nem lenne szabad élnem, de mégis vagyok és dolgozom. Nyilván ugyanúgy, mint mindenkinek, nekem is hullámzó volt a hitem, amikor ez az előbb említett főorvos 12 és fél évesen azt mondta, amit mondtam az elején. akkor arra gondoltam, hogy nem, nincs Isten, mert nem lehet. De az én apám meghal, aztán sok olyan dolgot láttam, meg megéltem, amelyek tulajdonképpen hasonló gondolathoz vittek el. Ezt egészen addig egy kicsit röstelkedve gondoltam, amíg nem olvastam Rónai György naplóját, aki beírta, hogy egyik nap mi történt, másik nap mi történt, mit olvasott, mind dolgozott. Fiát Rónai Lászlót, a kitűnő irodalomtörténészt, a Vigília, az új ember szerkesztőjét, szerkesztőbizottsági tagját, ő mindig Lászlótának nevezte kisgyerekkorában is a naplóban. És egyszer talán 5 éves volt Rónai László. Azon beírva Rónai György naplójában Lászlókával teológiai beszélgetés. Mert hogy Rónai László is azt mondta akkor édesapjának, hogy ha ennyi rossz van a világban, akkor hogy lehet az Isten? De Polcalen is és mások is mondták, hogy nem harmonikus az ember-Isten viszony, mert hiszen kételkedő periódusok váltják egymást nem kételkedő periódusokkal. Látja, ebből a szempontból mondjuk az én Juliska néném Farkaslakán és a többi kedves rokonom a mai napig mindenféle ingadozás nélkül élték meg, is élik meg a hitüket, és az, hogy mindenhez hozzáteszik, ha a Jóisten is úgy akarja, Isten segedelmével, ebédeljünk Isten segítségével. Ez náluk nem szó, nem szóvirág, hanem ezt ők tényleg így gondolják.
És mikor élte meg leginkább az életében azt, hogy a Jóisten mégiscsak ott van?
Volt egy plébános barátom, már nem él, halászottó, aki az ezüst miséjén ezt az igét választotta, igen, atyám. Az élete külön regény volt, azt hiszem, ez már nem fér be a történetbe. És akkor hazajöttem az ezüst miséjén, és megkerestem a Máté 10-11-et, és körbeolvastam azt a részt, hogy ez az igen atyám volt. Nem kellett nagyon keresni, ugye rajta van az ezüst misés lapon, a pontos hely, és tulajdonképpen azt értettem az ő életéből, aztán egy kicsit visszagondolva a sajátomra, a sajátomból is, hogy az ember kiszemeltetik valamilyen feladatra. Most érdekes, ez nem kötelezően valamilyen nagyon magasöptű feladat. Czeisler Endrének van több írása, ami alatt ott vannak azok, akik vele egyetértenek. És van olyan foglalkozás, hogy akadémikus, és van olyan foglalkozás, hogy édesanyja. Na most, ha valakinek az a fő foglalkozás, az a hivatása, arra van meghívva, hogy édesanyja legyen, akkor azt, ha felismeri és kiteljesíti, akkor jó. Ez az én plébános barátom felső mocsoládon. Azt élte meg, hogy ő kapott meghívást a papi hivatásra, és arra azt mondta, hogy igen, atyám. Én úgy gondoltam, hogy én számomra ilyen eleve elrendeltetett dolog, hogy tanár legyek. Ez alkat, személyiség, metódus, gondolkodás. Most már tudom, ez persze, amikor ezt választottam, ezeket az okosságokat nem tudtam. Azt hiszem, hogy elfogadtam ezt a meghívást.
Hogyan tudjuk a fiatalokat ma megtanítani arra, hogy felismerjék azt, hogy mire vannak meghívva, és erre igent is tudjanak mondani?
Ez a legnehezebb része, hiszen ugye én még egy életre választottam magamnak munkát, az én korosztályom. A mai fiatalok abban a biztos tudatban élhetnek, hogy életük folyamán legalább 5-ször fognak munkaterületet változtatni. Ezért a munkaterületekre nem elmélyült tudással kell felkészülni, hanem adaptációs készségek javításával, meg számítógép tudással, meg nyelvtudással, mert ami a munkában szakmunka, az 3 hét alatt megtanulható. Ma ez nagyon nehéz, de nagyon sajnálom is ezért a mai fiatalokat, mert nem fognak tudni semmit végigélni. semmiben nem fogják tudni tapasztalni, regisztrálni életük vége felé. Azt, hogy akkor így gondoltam, ma így gondolom. Azt hiszem, hogy ezt emberi fejlődésnek, vagy emberi változásnak hívják. Nincs értelme a javak hajszolásának a nyugalom nélkül, vagy a belső csendesség, ugye ezt így mondják, belső csendesség nélkül. Ezeknek a fiataloknak belső csendességre nem lesz idők, a világ nem kínálja nekik, ők nem kereshetik.
Ön mire mondott még igent az életében?
Nagyon korán nősültem, ami szinte váratlan ebben a helyzetben. 19 és fél éves házasodtunk össze a feleségemmel, akinél 15 egész nappal vagyok öregebb. Egy gimnáziumba jártunk, csak ő harmadikos, negyedikes voltam. Én azt gondolom, hogy a házasság az egyrészt az égbe köttetik, másrészt a legfontosabb és legstabilabb dolog a kölcsönös szeretet. Amikor az ember 19 és fél évesen ilyen nyomorult helyzetben összeházasodik, akkor persze természetesen ilyen okosokat nem gondol, akkor csak vezérli őt valami. Erre mondtam igent. De a fiaim iránti szeretete, sőt a két unokám iránti szeretetre is igent mondtam, de azt hiszem, hogy szoktam mondani, hogy velem nem lehet veszekedni, mert aki betölti azt, amit tőle még hajlandó vagyok elfogadni, akkor utána átmegyek az utca másik oldalára.
Ha így visszagondol a házasságára, akkor mi volt a legszebb pillanata?
Nagyon sok szép pillanat volt. Amikor mi összeházasodtunk, a feleségem is pedagógus, pedagógusok a következő megyébe házasodhattak össze egyházi esküvőt, nem lehetett abban a városban tartani, mert hát ugye akkor elméletileg, hát mi most lélekben 59-ben vagyunk, akkor ez kizárók volt, úgyhogy mi elmentünk Mária Besnyőre. És most, amikor az 50. házassági évfordulónkba belefordult az év, akkor elmentünk Mária Besnyőre, és találtunk ott egy csodálatos papot. Megkerestük, és mondtuk neki, hogy bocsánat, Lőváros úr, ennyi meg ennyi évvel ezelőtt, ez meg ez történt itt velünk, most szeretnénk, hogyha megerősíteni a házasságot. És az atya a szertartás előtt megkérdezte a feleségemet, hogy hogy szereti, hogyha szólítja. A feleségem azt mondta, hogy Zsuzsa, az atya egy emléklapot adott át a szertartás végén, és úgy kezdte, hogy kedves Zsuzsa, kedves Lőzs bácsi. És akkor a barátaim mondták, hogy a feleségem bizonyára lefizette az atyát.
Mi az a legfontosabb üzenet, amit a tanítványainak szeretne átadni?
Most már azt, amit az ember mindenféle tudatosság nélkül csinált, egyrészt, mert azt látta maga körül, másrészt, mert a személyisége arra volt jó, alkalmas. Én azt hiszem, hogy ha most nem nagy képesködő mondhatom, akkor én megéltem egy készen kapott életmodellt, amit apámtól kaptam. Nekem ez boldogságot és örömet jelentett. Én ezt élem, amennyiben ez rokonszenves, akkor valaki megpróbálhatja ő is.
Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Sipos Lajos egyetemi tanárral Prontva Ivera beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu